és 5.
Következő műsorunkban Bartol Zsuzsa beszélgetését hallhatjuk Farkas Gergely református lelkésszel, aki a szeptemberi almádialógus lelki gyakorlat vezetője lesz. Szeretettel várjuk még a jelentkezéseket a lelki gyakorlatra.
Áldás békességet kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm stúdiumban vendégünket, Farkas Gergely református lelkészurat, a református püspöki hivatal egyházi tanácsosát, és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Tisztelendő úrral, annak kapcsán beszélgetek, hogy almádialógus lelki gyakorlatsorozatunk szeptemberi alkalmának előadójaként, szeptember 19. és 21-e közt az örök igazság, az igazságosság témájában tartja meg lelki gyakorlatát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség, szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat. Nagyon köszönöm az invitálást, és igen, valóban ez így lesz szeptemberben, nagy örömmel, várakozással készülök erre az alkalomra.
Köszönjük előre is, lelkész úr, hogy megosztja velünk értékes gondolatait. Amikor az Önnel való beszélgetésre készültem, és utána néztem a munkásságának, hivatásának, egy számomra roppant megkapó információra bukkantam. Nevezetesen, hogy Ön kávérajongó, mi több képzett barista, szakember, és jó magam, aki szintén kávékedvelő vagyok, meg kell, hogy osszam Önnel és a hallgatókkal, hogy mindig az a véleményem, hogy a kávézás egyfajta meghittséget, otthonosságot, meleg légkört és baráti társaságot is jelent. Lelkész úr, nem túlzok, ha azt mondom, hogy egy jó kávé mellett, jó társaságban Istenről beszélni, a hitünkről beszélni, ez egyfajta közösségteremtő, közösségformáló erő is lehet?
Hát mindenképpen, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem azt a remek kávét, amivel fogadtak, köszönöm szépen. Valószínűleg mondjuk egy műzli szelet nem teremt egy olyan atmoszférát, mint egy kávé, szóval egy műzli szelet körül beszélgetni azért az nem annyira oldotta, vagy talán ott abban a közösségteremtő erő nincs benne, mint ami mondjuk egy kávéban. És valóban így van ez az én életemben, valahogy a kávé, nem is talán maga a kávé jött be először így tudatosan, hanem inkább az a kávéházi kultúra, ami engem elkezdett érdekelni. És hogyha erre gondolunk, akkor ugye eszünkbe jutott például Krúdi, aki az Álmos könyvében azt írja a kávéhoz, hogy a társasággal egyenlő. Tehát a kávéházak világa, az a beszélgetéseknek a világa, a kávéházakban mindenki elérhető volt, aki oda bement, mindenkihez le lehetett ülni, lehetett beszélgetni. És aztán, hogy közelítsek a lelkiekhez, amikor én elkezdtem már a kávéval a készítés szintjén is foglalkozni, és azt gondolom ez a legegyszerűbb kávénál is, amit mindenki otthon csinál, arra is igaz ez, hogy ha kávét készülünk, akkor azért egy pillanatra ott megállunk. Tehát ott van egy megállás, van egyfajta rituáléja, van egyfajta csend, általában nem 10 másodperc alatt tisszuk meg a kávénkat, tehát ott mégiscsak teremtődik egy olyan közeg, egy olyan időpillanat, amikor az ember egy kicsit csendben van, kicsit magára figyel. És hogyha ez társaságban történik meg, akkor valóban van alkalom a beszélgetésekre, és nagyon jó, amikor tényleg egy ilyen kávé mellett, egy kávézóban, jó kávéházban le tudunk ülni, és így az élet dolgairól beszélgetni, amiben nyilván hát az Istennel kapcsolatos
Isten
dolgaink
is szerepel, igen. Amit Ön mondott, lelkész úr, eszembe jutatja a török nyelvterület egy kedves, közkedvelt közmondását. A török kávékultúra barátai azt vallják egy évszázados közmondási kincs alapján, hogy a szív nem kávéra vágyik, a szív barátokra vágyik, csak ehhez remek apropó egy jó kávé.
Pontosan, ugye, és akkor tovább fűzhetjük már nem a kávénál, hanem mondjuk a borra vonatkoztatva, de ugyanígy igaz ez a kávéra is. Ugye Máré mondja azt, hogy nem a bor volt jó, hanem a borozás. Hát,
egyértelmű. Nagyon örülök, lelkész úr, hogy ezt a gondolatot villantotta fel, hogy megállás, elcsendesülés, mert ez a mi lelki gyakorlatsorozatunk egyik alapköve is. Tisztelendő úr, Ön a szeptemberi alkalmon az igazságról, az örök igazságról fog gondolatokat kifejteni. Ennek kapcsán Jézus szavai jutnak eszembe a Szentírásból, János apostol tolmácsolásában: ha ti megtartjátok az igéimet, valóban tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, az igazság megszabadít titeket. Lelkész úr, mi gyakorló keresztények jól tudjuk, hogy mind az Új Szövetségben gyakorta elhangzik az igazság említése. Jézus fenti tanításában az igazság megszabadító volt, tehát mi a köznapi, mai modern életünkben hogyan értelmezhetjük, mit jelent az, hogy megszabadít bennünket az igazság?
Egyfelől onnan közelíteném meg, hogy azt hiszem, hogy nagyon sok hamisság vesz körül bennünket, és nagyon sok hamisság tart fogva minket. Én nagyon nem szeretem ostorozni a korunkat, vagy hogy ezt egy ilyen toposznak tartom, egyenáltalán mindig be lehet vetni, de valóban, hogyha megnézzük azt, ami körülöttünk áramlik, a híreket, információkat, akkor sokszor ugye nagyon nehéz eldönteni. Én már azt mondom, lehetetlen eldönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami hamis. Sokszor érzem azt, hogy ez a hamisság vesz körül bennünket. A hétköznapokban, a közéletben, a világ eseményeiben, én nem tudom, idefele, ahogy jöttem a metrón, olvastam a híreket, és két nappal ezelőtt még mondjuk ugyanabban a témában teljesen más dolgokat mondtak, tehát egyszerűen az ember nem tud hova fordulni, hogyha az igazságot keresi. A hamisság az azt hiszem, hogy így körbevesz, körbe ölel bennünket. De hogyha egy kicsit a személyes vizekre is evezünk az ember életében, hát hány hamis gondolat tart bennünket fogva, akár az életünkre vonatkoztatva, a döntéseinkre vonatkoztatva, önmagunkra vonatkoztatva. Szóval, hogy a hamisság az valóban így körbevesz bennünket, és ugye ez azért érdekes, mert ugye Jézus az ördögről mondja azt, hogy ő a hazugság atya. És amikor arról beszélünk, hogy az igazság megszabadít, akkor nekem az egy nagyon fontos gondolatom, és erre biztos még a beszélgetésben újra és újra elő fog jönni, hogy amikor az igazságról beszélünk, akkor nem tantételek összességéről beszélünk, vagy nem direktívákról beszélünk, vagy nem valami kőbe vésett égből lehullott dolgokról, szavakról, mondatokról beszélünk, hanem egy személyről beszélünk, Jézus Krisztusról. Ő mondta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És igazándiból, ha a szabadságról beszélünk, hogy az igazság megszabadít, akkor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus az, aki megszabadít. Tehát, hogy igazándiból úgy leszünk szabadok, hogyha ha a krisztusi valóságba, az Istentől jövő valóságba bele tudunk kapaszkodni, és onnan egészen más fénye van egyébként, mindannak, ami körülvesz bennünket például, vagy mindannak, ami bennünk zajlik. Nyilván ez nem egy egyszerű út, azt hiszem, vagy hogy ezért küzdeni kell, ez hitkérdés, ez sok-sok imádság kérdése, az Istenbe kapaszkodás kérdése, de én azt gondolom, hogy így szabadít meg bennünket a hamisságtól az igazság, hogyha ez az igazság maga Jézus Krisztus.
Amit az imént ön kifejtett, lelkész úr, azt a megrázó jelenetet juttatja eszembe, amikor a viharban Jézus a vízen járva közelít a bárka felé, és természetesen gyakorló keresztények számtalanszor hallják ezt, de számomra mindig újszerűen megkapó a drámája, hogy Péter, ameddig belekapaszkodik Jézus jelenlétébe, jár a vizen, a szószoros értelmében, és abban a pillanatban, amikor elveszíti a fókuszt, akkor elsüllyed. És rendkívül gazdag analógiának találom ezt, hogy amíg belekapaszkodom Jézusba, addig a vízen is tudok járni, ne veszítsem el a fókuszt, az ő igazságába helyezzem magamat, helyezkedjek bele, mint a kisgyermek, és akkor valóban az ő útján járok, akár a vízen is. Ami fizikai értelemben ugye lehetetlen, az nekem igen lehetségessé válhat.
Igen, nagyon-nagyon köszönöm, amit tetszett mondani, mert valóban, és egyébként az az érdekes, hogy ott nyilván a tenger háborgás és a vihar is valóság volt, tehát az is igazság volt, azt nem lehet eltagadni. De hogy van egy olyan igazság, ami ebből megszabadít, vagy elemel ennek az igazságnak a pusztító voltától, inkább felülírja, így mondanám, felülírja.
Felülírja, igen. Isten bölcsességével felülírja, igen. Azt hiszem, hogy a keresztények mindegyike megtapasztalta már a vihart az életében, senki sem kivétel, és épp ezért a kegyelemre való rászorultságunk is azt hiszem, hogy azonos. Lelkész úr, tudom önről, amint említettem hallgatóinak, utána néztem a munkásságának, hogy gyakorta merít ihletett dalszövegekből. Úgy vélem, hogy a könnyűzene, az igényes könnyűzene, igényes szövege hordozhat szintén súlyos, tartalmas, örökérvényű igazságokat, És azt gondolom, hogy a hívő gondolkodás, amely kincseket észrevehet, és nyitott szívvel, nyitott elmével közlekedik, szintén rátalálhat igazságokra e téren is. Tisztelendő úr, amint most említettem, hogy köznapi értékekre nyitottan is találhatunk a hitéletünkhöz kincseket, erről ön hogyan tudna reflektálni, mennyire helytálló ez a megállapításom?
Számomra nagyon kedves és fontos megállapítás, mert én ezt élem meg. Amellett, hogy mindig is zeneszerető fiatal voltam, és ebben nőttem fel, ebbe szocializálódtam, de mégis valahogy, amikor ez nekem így nagyon fontossá vált, akkor azt vettem észre, és az lett fontos, hogy nekem ezekben a bizonyos dalszövegekben, és itt nyilván nem mindenről van szó, vagy nem minden dalszöveg, tehát nem általánosan akarok, de milyen jó, hogy vannak olyan dalszövegek, amelyek kérdéseket vetnek fel. És nekem talán ez a fontos, hogy nem kijelentéseket tesznek, nem megmondják az igazat, mármint a maguk igazát, hanem kérdéseket tesznek fel. És én azt gondolom, hogy sokszor a kérdéseinkkel, a kételjeinkkel tudunk kapcsolódni az igazsághoz. Hogy nem a kijelentésekkel, hogy milyen furcsa az, és nekem a Bibliában ugye nagyon kedves könyv, Jób könyve. Amikor ott nagyon szépen látjuk ezt, hogy a történetet ismerjük, nyilván ugye Jób elveszti mindenét, családját, egészségét, ül a hamban, eljönnek a barátai meglátogatni, és akkor Jóbból kifakad minden, és a barátok ugye ott mondják az okosságokat, kijelentenek, elmondják az igazat, a maguk igazát, ami egyébként valószínűleg önmagában is igazság. Jób pedig végig kérdez. Végig kérdéseket tesz fel, a kételjeit mondja el. És hogy milyen érdekes az, hogy talán így fogalmaznék, hogy míg a barátok Istenről beszélnek, Jób Istenhez beszél. És hogy,
különbség.
Nagy különbség. Igen. És a végén mit mond az Úr? Amikor végül is megjelenik, azt mondja a barátoknak, hogy nem szóltatok rólam olyan igazán, mint Jób. Szóval, hogy milyen érdekes ez, hogy akik kijelentettek, ők, Isten azt mondja, hogy jobb szavai érvényesebbek voltak. Szóval, hogy a dalszövegekben én ezt látom meg, hogy kérdéseket tesznek fel, és olyan kérdéseket, ami azt hiszem, hogy bennünket, keresztény embereket is foglalkoztatnak. Ott van a szívünk mélyen. Legfeljebb mi nem merjük feltenni ezeket a kérdéseket, vagy akár magunk elől is eltagadjuk ezeket a kérdéseket, mert azt gondoljuk, hogy ezekkel nem illik foglalkozni. Talán ezt mondhatom, és nem értsék jól a példát, egy könyvben olvastam, ami a keresztény rockzenével foglalkozik, vagy hát ezt közelíti meg, hogy milyen érvényes kérdések lehetnek benne, és ott a YouTube együttes énekesét, Bónót mondják, aki azt mondja, hogy hát ő nagyon szereti a keresztény dicsőítő zenét és dalokat. Csak azt nem érti, hogy ezek a keresztény dicsőítők miért nem írnak mondjuk dalokat a saját elrontott házasságukról. Mert ez is valóság. És én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket, kételyeket, egzisztenciális ügyeket ezek a dalszövegek felmerik tenni. Még akkor is, ha máshonnan, mint ahol mi vagyunk. Vagy nem is, én nem azt mondom, hogy máshoz teszik fel, de talán nem tudatosan az Istenhez teszik fel, de mégis az Istennel van dolguk ezeknek a szövegeknek. És hogyha ennek mi a haszna, vagy talán ez volt a kérdésre is megpróbáljak válaszolni, én azt látom, hogy nagyon fontos, hogy pont mivel ez a közösség ott van bennünk, ezek a közös dolgok, ezekre megtaláljuk azt a hidat, ami összeköthet bennünket. Én hiszem, hogy nekünk, keresztény embereknek vannak olyan megéléseink, amik közelebb segítenek a válaszhoz, amik közelebb segítenek az igazsághoz, aki megszabadít, aki Jézus Krisztus. És hogy nekünk ugye őt, Jézus Krisztus kell hirdetni, és szerintem csodálatos dolog az, amikor, és megélhettem ezt is, amikor akár ezek által, a szövegek által így közelebb kerülhetünk egymáshoz, és közelebb kerülhetünk Jézushoz.
Köszönöm, lelkész úr, hogy ilyen mély értelmű és személyes dimenziójú választ adott a kérdésemre, mert ez mindig nagy érték a hallgatóknak. Azt jutatta eszembe az ön gondolata, ahogy a kisgyermekek kérdeznek. Gyakorta mondjuk, hogy gyermekszáj, hogy a kisgyermek őszintén osztja meg a gondolatát, nem méricskél, nem mérlegel, azért, mert bizalommal van a szülő iránt, tehát az a gyermeki nyitott bizalom, amit Isten gyermekként magunkévá tehetünk, talán példa lehet a gyermekeknek a gondolkodásmódjából számunkra.
Mindenképpen, illetve hát azért a bibliai zsoltárok is bátorítanak arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Talán itt annyit elárulhatok, nem lesz túl személyes, de mindenképpen ökumenikus, ha túl személyes is. Én pápán élek, és ugye hozzánk viszonylag közel van a Bakonybéli Bencés monostor, és én valamikor kiszoktam menni mondjuk az esti imaórákra, kompletóriumokra, zsolozsmákra. Hát, hogyha a zsolozsmák zsoltárait megnézzük, ott azért olyan kérdések hangoznak el az Úristen felé, amik nagyon mélyről, nagyon egzisztenciális kérdések, nagyon-nagyon-nagyon megrendítő kérdések. És én azt gondolom, hogy igen, a gyerekek is kérdeznek, milyen jó ez, ha tudunk tőlük tanulni, és milyen jó, hogyha ezeket a kérdéseket az életünk mélységeiben, megrendítő szakaszaiban is felmerjük tenni. És arra én hiszem, hogy hiszek ezeknek a kérdéseknek a meghallásában.
Köszönöm, lelkész úr, hogy ismét személyes módon is megvilágította. Az igazságosság témájában vetődik fel bennem az a gondolat, hogy a gyakorló keresztények is a világban, a világ társadalmában élnek, és voltak éppen gyakran találkoznak igazságtalansággal. Tekinthet ilyenkor a hívő keresztény úgy Istenre, hogy benne keres megoldást, hogy azt mondja, hogy bizonyos igazságtalanságok nem földi keretek között, hanem majd az örök üdvösségben nyernek megoldást, gyógyírt.
Nekem nagyon-nagyon kedves történetem a Szentírásból, az evangéliumokból, a Jézusnak az a példázata, ami a hamis bíróról szól. Ugye ott arról van szó, hogy van egy özvegyasszony, akinek van valami ügye, amiben nem születik ítélet. És ez az asszony nap mint nap megy ehhez a bíróhoz, és egészen addig még végül nem szolgáltat neki igazságot. És ha az egyik fontos üzenete számomra ennek a történetnek az az, hogy van olyan, hogy igazunk van. Szóval, hogy lehet igazunk, ez egy jogos dolog. Van, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy valami nem úgy sikerült az életünkben, és akkor ezt így feladjuk. Szóval, hogy nem tudjuk elismerni azt, hogy igen, valamiben igazunk van. És ezt az igazságot ennek valahol ott próbálunk érvényt szerezni. És ugye ebben a történetben olyan érdekes, hogy ez az asszony, ez azért nem keres kiskapukat. Hát mi már azt gondolom, hogy elmegyünk egyszer a hivatalba, elmegyünk kétszer a hivatalba, hát harmadszor már keresjük a kiskapukat, hogy ki az, aki itt tud segíteni, ott tud segíteni, stb. Ez az asszony, hanem ez következetesen megy a hamis bíróhoz, vagy hát ehhez a bíróhoz. Hogy az igazunk azt az Istenhez vinni, és engedni, hogy abban ő hozzon ítéletet. Előfordul, és bármi nehéz ezt kimondani, és nehéz ezt elfogadni, és akár ez is lehet kérdés, hogy visszautaljak az előző témánkhoz, de hogy valamikor nem születik igazságos ítélet itt a Földön. És valahol itt lép a hitnek egy másik dimenziója életbe, hogy de hiszem azt, hogy ezek az ítéletek a mennyben elő vannak készítve, vagy a mennyben már készen vannak, a mennyben ott ezek nem is azt mondom, hogy megoldódnak, hanem azt, hogy megváltódnak. És hogy ebbe a megváltásba, ebbe egyszer majd valamikor nyugalmat találunk. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a keresztény életnek, hívértek, nem ez a belépő szintje. Tehát, és ezt nem lehet fel, tehát, hogyha ezt felületesen mondjuk, csak így oda, akkor nem mondunk igazat. Tehát azt hiszem, hogy ezt meg kell harcolni. Ez nagyon komoly küzdelem. De igen, vannak olyan dolgok, vannak olyan igaztalan dolgok, hamisságok, amik ott nyernek majd feloldást vagy megváltást.
Lelkész úr, arra inspirált, hogy ismét egy szentírási idézet csillanjék meg előttem, hogy Isten ott, ezen a helyszínen, amiről ön beszélt, és számunkra hívőknek valós, mindennél valósabb, Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. És ezt a szószoros értelmében vehetjük, hogy ott mindaz az igazságtalanság, ami sajnos a földi életben megtörtént, ott valóban egy végső gyógyírt fog nyerni ennél szebben.
Igen, igen. De hiszem ezt, és azt hiszem, hogy ez így van, és így lesz, és ez ott van, azt gondolom, hogy a hívő ember életének a gyökerében, vagy a szívében, hogy ez a reménységünk. De amikor nap mint nap szembesülünk igazságtalansággal, akkor ezzel meg kell küzdeni.
Köszönöm, hogy ilyen mély értelmen megfogalmazta hallgatóink számára. Lelkész úr, én úgy vélem, hogy az igazságosság fényének felragyogtatásában spirituális támogatást jelentenek a mi gyakorló hitvalló életünkben a lelki gyakorlatok, és az almádialógus lelki gyakorlat azért is gazdag értékekkel és kincsekkel ajándékozza meg a résztvevőket, mert szentmisén való részvételt, szentgyónást, kis csoportos és egyéni beszélgetéseket biztosít, illetve mód nyílik kirándulásra is, ami pedig a közösség formáló, közösség összetartó erőt jelenti. Lelkész úr, ha megkérem önt, hogy ezt a gazdag tartalmi anyagot összefoglalja, mindazt a kincset, amiről az említett almádialógus lelki gyakorlaton beszélni fog, milyen összefoglaló gondolatokkal tudná a hallgatóknak átnyújtani?
A kincseket most kezdjük el keresni, és köszönöm, hogyha azok, akik jelentkeznek, ők is elkezdik úgy ezeket a kincseket keresni, hogy imádkoznak ezért az alkalomért, és van nyitott szívvel jönnek el oda, és nyilván én is, ahogy keresem ezeket a kincseket, összefoglom, rendszerezem, és köszönöm, hogy ez a mai beszélgetésünk is azért ebben egy ilyen állomás volt. Meg kell küzdeni ezekért a gondolatokért, mondatunkért. Nyilván azt várom, hogy én is ebben új felismerésekre jutok, új igazságokat találok meg, és mivel az igazság ugye maga Jézus Krisztus, ha nem is azzal az igénnyel megyek, hogy én vagyok az igazság, hiszen ezt nem mondhattam, de az igazmondás akaratával, szándékával, hogy amit ott elmondok, arról hiszem, hogy az igaz lesz, és rávilágíthat Krisztusra, tehát, hogy így megyek majd. És nagyon köszönöm, hogy ezt a kedves meghívást, ez nagyon megtisztelő számomra.
Kölcsönösen.
Köszönöm. Hát, ahogy egy kedves római katolikus testvéremtől, pap barátomtól hallottam, ő mondta, és ezt kérem, vagy ezzel köszönt el egyszer tőlem, és én ezt kérem a önöktől is, a Mária Rádió hallgatóitól is, az Almád Dialógus részvevőitől is, hogy hát imában együtt addig is.
Tökéletes összefoglalás volt. Kedves hallgatóink, úgy vélem, hogy Farkas Gergely református lelkész úr kincskeresésre hív bennünket, önöket, és ahol az igazságot fogjuk közösen keresni, és bizton állíthatom, hogy megtalálni. Köszönöm szépen, lelkész úr, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Szeretettel invitáljuk, szeretettel várjuk kedves hallgatóinkat szeptember 19-e és 21-e közt Balaton-Almádiban, almádialógus lelki gyakorlatunk következő állomásán, ahol Farkas Gergely református lelkész úr osztja meg az igazságról való gondolatait lelki gyakorlat formájában. Bővebb információt és jelentkezési lehetőséget a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon találnak. Áldás békességet kívánok, lelkész úr, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, kérem maradjanak velünk, hallgassák tovább a Mária Rádiót, a lélek hangját. Örömteli rádióhallgatást kívánok önöknek.
Bartos Zsuzsa beszélgetését hallhattuk Farkas Gergely református lelkésszel, aki a szeptemberi almádialógus lelki gyakorlat vezetője lesz. Szeretettel várjuk még a jelentkezéseket a lelki gyakorlatra.